Köszöntöm én is a gyülekezetet. Mindig jó itthon lenni, akkor is, hogyha egyre ritkábban sikerül. És hát nehéz, őszintén szólva nehéz úgy mondani bármit is, hogy itt nőttem fel, és tudom, hogy azoknak kell valami újat mondanom, akik engem tanítottak mindenre, de megpróbálom azt átadni, illetve azt elmondani, amit Isten a szívemre helyezett. És előre is elnézést kérek, hogyha bizonyos tekintetben formabontó leszek, félig tudatos, félig nem, akár öltözködés terén, akár annak a terén, hogy nem lesz egy alapigéje a mai tanításnak, prédikációnak, Laci sem tudta, én sem tudom behatárolni, hanem inkább sok apróbb részletet szeretnék a Bibliából, illetve történeteket említeni, bízom abban, hogy ezeket ismerjük, és együtt tudunk gondolkodni, mégpedig Magdalai Mária, illetve Jézusnak az életéről, kapcsolatáról, mert hogy hamarosan kezdődik, vagy közeledik húsvét, és egy hónap, az előttünk álló egy hónapban már lassan készülhetünk az ünnepre. És az a legérdekesebb Magdalai Máriának az életében, hogy ő éppen akkor volt ott, amikor Jézusnak a leginkább szüksége volt rá. És akkor jelenik ő meg legtöbbször a Bibliában, amikor mindenki más elhagyta Jézust. És ráadásul, mivel nőnap is van, így elgondolkodtam azon, hogy miért ne vizsgálhatnánk meg egy kicsit Jézus, illetve a nők, Jézus, illetve Magdalai Mária kapcsolatát, az ő beszélgetéseiket, illetve hogy a Bibliában hogyan jelenik meg ez a különleges életű asszony. Nem sokat olvasunk egyébként róla a Bibliában, alig néhány helyen van említve, talán összesen 4 történetben, vagy 4 alkalommal említi őt a Szentírás, és ami érdekes, hogy egyetlen más hiteles iratban sem szerepel az ő neve, csak a Bibliában. Tehát amit tudunk róla, és tényleg hitelesnek tudjuk elfogadni, az kizárólag a Bibliában szerepel, más hiteles iratok nem írnak róla. És még ezen belül is lejjebb tudjuk szűkíteni a kört, mert alkalmanként Máté, Márk, illetve János kicsit nagyvonalúan kihagyják egyes történetekből, vagy nem úgy említik, ahogyan az valójában történt. Nem azt mondom, hogy hazudnak, de egy picit elnagyolják, ugyanis a zsidók nem feltétlenül tartották jelentőség teljesnek, hogyha bizonyos nők ott voltak egyes eseményeknél, hanem úgy nagyjából elnagyolva leírták, hogy ott volt néhány asszony is. És Lukácstól tudjuk sokszor, kizárólag a görög írótól Lukácstól, hogy Magdalai Mária éppen milyen szerepet töltött be az adott történetben. Úgyhogy nem lesz egyszerű Mária életének egy teljes igehirdetést szentelni, de én azt hiszem, hogy van néhány üzenete, amit érdemes megvizsgálni. No, ahhoz, hogy meg tudjuk nézni, hogy ki volt ő, először nézzük meg azt, hogy ki nem volt. Mert ezzel kapcsolatban van egy kis kavar, méghozzá a történelem során bekövetkezett események miatt. Ugyanis az evangéliumokban Jézus anyján Márián kívül még 3 másik Máriáról olvasunk, és nem mindig egyértelmű, hogy melyikük ki. Van ugye Betániai Mária, aki Lázárnak a testvére, illetve Mártának a testvére, ő az, aki meghívja Jézust magához, Mária és Márta, és őt Jézus megdicséri, amikor a jó részt választja. Ugye ő volt Betániai Mária, ő az egyik. Aztán van egy bizonyos bűnös asszony, aki megkente Jézusnak a haját drága olajjal, illetve a lábánál sírt, ezt a történetet is talán ismerjük, ő egy másik Mária, tehát még ő sem a Magdalai Mária, és akkor harmadikként van még Magdalai Mária, és az a kavaros az egészben, hogy néha ez a 3 Mária együtt is szerepel, és nem mindig tudjuk eldönteni, hogy melyikük ki. Viszont kialakult valamikor az 500-as évek környékén egy olyan nézet, illetve egy-egy félremagyarázott prédikáció következtében egy olyan tévhit, hogy Magdalai Mária egy bűnös prostituált volt, aki ráadásul Mártának és Lázárnak a testvére, tehát ez a 3 személy teljesen összemosódott sokszor, és nem feltétlenül segíti a képet, hogy megértsük azt, hogy így összemosták ezeket a személyeket. Amit biztosan tudunk Magdalai Máriáról, azt majd kicsit részletesebben fogom elmondani. Az biztos, hogy, illetve nem biztos, de nem állíthatjuk, hogy prostituált volt, tehát ez egyáltalán nem biztos, és az viszont biztos, igen, hogy nem Mártának és Lázárnak volt a testvére, és valószínűleg, illetve hát biztosan nem ő volt az, aki megkente Jézus lábát és haját, szóval ő nem volt Magdalai Mária. Ezt csak azért tartottam fontosnak, hogy nehogy összekavarodjunk itt a sok Mária között. Egészen biztosan tudjuk azt is, hogy nem volt Jézusnak sem a szeretője, sem a felesége. Ez talán egy baptista gyülekezetben elég evidensnek hangzik, de ezt is fontos tisztába tenni. Olyan iratok utalnak erre, amelyeknek a szerzői teljesen azonosíthatatlanok, és emiatt hiteltelenek is. Bizonyos Fülöp evangéliuma, illetve Mária evangéliuma utal erre, de mindkét irat egy ismeretlen szerzőtől származik, nem biztos, hogy ugyanattól, de ismeretlen szerzőktől származik. Az ókorban divat volt felvenni valamely bibliai szereplőnek a nevét, és az ő neve alatt írni olyan dolgokat, amelyeknek egyáltalán semmi alapja nincsen. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy Magdalai Mária nyilvánvalóan nem volt sem szeretője, sem felesége Jézusnak. Ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy egy nagyon bensőséges szeretett kapcsolat volt köztük, és nem feltétlenül kell ettől megijedni, azért, mert Jézus férfi volt, Mária pedig nő. Nyilvánvalóan, aki akarja, félre tudja magyarázni, de Jézusnál nincsen, és akkor sem volt, és ma sincs különbség a nemiségben ebben a tekintetben. Ő mindenkivel bensőséges szeretett kapcsolatot törekszik, függetlenül attól, hogy az illető nő vagy férfi. Viszont nyilvánvalóan ez egy alapot adott arra, hogy Jézust megtámadják, és Máriának a személyén keresztül, akárha ismerjük a Da Vinci kód történetét, vagy más, akár kortárs irodalmat is, néhányan utaztak arra, hogy Jézusnak a nevét ezzel is sározzák, illetve a hitelességét megkérdőjelezzék. No, akkor nézzük azt, hogy mit tudunk Magdalai Máriáról. Kronológiai sorrendben az első és talán legfontosabb esemény az ő életében a megtérése. Azt olvassuk róla, Lukács leírásából tudjuk, hogy Jézus még a szolgálata egy relatíve korai szakaszában, egy viszonylag hamar, kiűzött belőle 7 démont. Ez ugye feltételezi azt, hogy valamilyen okkult kapcsolata volt Magdalai Máriának, tehát nem éppen tiszta lelkületű asszony volt megtérés előtt. Ugyanakkor Jézus megszabadította őt, kiűzte belőle a démonokat, és innentől kezdve Magdalai Mária követi Jézust, gyakorlatilag mindenhova, ahova lehetett. Tehát többször olvassuk azt, vagy nem is többször, de több helyen, hogy csak a 12 tanítvány, illetve néhány asszony volt Jézus közvetlen közelében, tehát Magdalai Mária is ott volt ezek között az asszonyok között név szerint megemlítve. Tudjuk azt, hogy ahova csak lehetett, kísérte Jézust, tanult tőle, és azt is írja a Biblia, hogy ezek az asszonyok vagyonukkal szolgálták Jézust és a tanítványokat. Tehát nem félt időt, energiát és pénzt szánni arra, hogy Jézust ahogy csak tudja támogassa, kövesse, tanuljon tőle, és egy nagyon komoly odaszánás volt az ő életében megtérése után. Amikor Lukács erről ír, akkor pontosan az előtte lévő részben ír a másik Máriáról, aki Jézusnak a haját megkente, és a lábával, a lábát megkente, és a hajával terelgette, igen, bocsánat. És ekkor mondja azt Jézus, amikor ez az esemény megtörténik, és a vendéglátó farizeus kicsit felháborodik, és ekkor mondja azt Jézus, hogy akinek sok bűne bocsáttatott meg, az jobban szeret engem. Lukács 7-nek a végén olvassuk, és én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezek után éppen az a leírás következik, hogy Jézus és az asszonyok mindenhova, illetve Jézust követték az asszonyok. Tehát van egyfajta, ha külön is választódik részben ez a két történet a Bibliában, azért van egy áthallás, hogy leírja azt Lukács, hogy igen, Jézus ezt mondta, hogy akinek sok bűne bocsátatott meg, az jobban szeret engem, és látszólag ennek a történetnek itt vége, de aztán azzal folytatódik, hogy és Magdalai Mária és az asszonyok, akikből gonosz démonokat űzött ki, illetve meggyógyította őket, ők szolgálták őt. Tehát tudjuk azt, illetve hát sejthetjük azt, hogy Magdalai Mária mennyire volt elkötelezett Jézus felé, talán elképzelhetetlenül nagy mértékben. Ez majd később is megjelenik egyébként, erre Jézusnak a halálakor, feltámadásakor még vissza fogok térni. Szóval Mária nem csak felismerte Krisztusban a megváltót, de követte is mindenhova, és ez gyakorlatilag a tanítványokon kívül nem sok mindenkivel volt így. Tehát egy nagyon szűk körébe tartozott Jézusnak, és ennek az alapja az volt, hogy Jézusnak a szabadítása elérte őt. No, akkor Jézus halálakor mi történt? Ez Ez több evangéliumban is, minden evangéliumban ugye le van írva Jézusnak a halála, és Magdalai Mária több evangéliumban is szerepel. Össze tudunk rakni egy képet, hogy mikor, mit csinált ő. Máté, Márk és Lukács érdekes módon, tehát itt három másik, egy másik hármasról beszélünk, Máté, Márk és Lukács, ők távolabb voltak, vagy ott sem voltak az eseménynél Jézus keresztre feszítésekor, Jézus halálakor. Ők úgy írják le, hogy Magdalai Mária és még néhány asszony távolról figyelték Jézust. Ugyanakkor János, aki ott volt a kereszt alatt, ezt tudjuk, ő egészen konkrétan és pontosan leírja, hogy igen, itt volt velem Mária, Jézus anyja, a Magdalai Mária, és még egy Mária, Kleopásnak a felesége. Tehát tudjuk azt, hogy nem csak, hogy távolról figyelte őt, erről az elnagyolásról beszéltem a bevezetőben, nem csak, hogy távolról figyelte Jézust, hanem egészen a kereszt alatt volt Magdalai Mária, és ez azért érdekes, mert a tanítványok közül is csak János volt az, aki a kereszt alatt állt, és nem tudom pontosan, hogy hol volt a többi tanítvány, de tudjuk azt, hogy Péter éppen az árulással küszködött, tehát nagyon maga alatt volt, hogy ő letagadta Jézust. A többi tanítványról nincs hírünk azután, hogy elszaladtak. Azt viszont tudjuk, hogy János, illetve néhány asszony pontosan a kereszt alatt állt, és amikor Jézusnak a legnagyobb szüksége volt arra, hogy támogassák, akkor talán furcsa hangzik, de így volt, akkor néhány asszony, és az ő szeretett tanítványa János volt csak ott. Jézus soha nem tett különbséget férfiak és nők között, ahogy ezt említettem is, noha ez szokás volt egyébként a korabeli kultúrában, és mindig szóba állt nőkkel is, erre is majd később vissza fogok térni, nem csak Magdalai Máriával. És talán emiatt is van az, hogy a kereszt alatt, amikor igazán az érzelmek kerültek előtérbe, és amikor Jézusnak valóban érzelmi támogatásra volt szüksége, mert pontosan tudta azt, hogy a kereszt halál vár rá, és hogy ezt vállalnia kell, de mégis a Getsemáné kertből tudjuk, hogy érzelmileg elgyengült, és nagyon elbizonytalanodott, akkor az érzelmileg sokkal, tehát az érzékenyebb nők maradtak ott a keresztnél. És nem véletlen, hogy Jézus ezzel is kifejezte azt, hogy a nők ugyanúgy fontosak a Bibliában, és számára ugyanúgy fontosak az új szövetségnek. Ez egy teljesen újdonsága, hogy nincs különbség férfiak és nők között. És Jézus éppen ezt a támogatást kapja vissza a kereszt alatt. Amikor Jézus meghal, akkor Magdalai Mária és egy másik Mária, csak így említi a Biblia, ott maradnak, és amikor Arimátia József leveszi Jézus testét a keresztről, akkor ez a két Mária kifigyeli, hogy hova temetik Jézust. Ennek ugye majd a hét első napján történtek miatt van jelentősége, tehát gyakorlatilag ők az egész pénteket ott töltik Jézus keresztjénél, és ugye pénteken Jézusnak a keresztre feszítésétől körülbelül déltájtól, azt írja a Biblia, egészen estig, szürkületig, vagy amíg beesteledett, ők ott vannak. Majd azt írja az ige, hogy szombaton nem dolgoztak, nem végeztek semmilyen tevékenységet, pihentek, ahogy ez a törvényben le van írva. De majd vasárnap reggel, a hét első napjának reggelén, már kora hajnalban, tehát még sötét volt, és már úton volt Magdalai Mária is, illetve még néhány asszony, hogy Jézusnak a sírjához elmenjenek. Tehát rengeteg időt szántak Jézusra, akkor is, amikor már Jézus meghalt. És egészen elképesztő ez a hozzáállás, ez az elköteleződés, amit nem sajnáltak időt, energiát beleölni abba, hogy Jézussal kapcsolatuk legyen. Nyilván meg voltak zavarodva, amikor Jézus meghalt, de meglett ennek is a gyümölcse. És akkor a feltámadás, ahogy mondtam, a hét első napján, korán reggel, ugye a két Mária megy a sírhoz megkenni Jézusnak a testét, úgy mennek, hogy ők egy holttestet fognak látni, tehát kenőcsökkel mennek, nem állíthatjuk azt, hogy Magdalai Mária számított volna akár a feltámadásra. Nem. Az egész földön senki nem volt, aki számított volna Jézus feltámadására, hiába mondta el többször Jézus. Tehát nem akarom túl misztifikálni sem például Magdalai Mária vagy az asszonyok jelentőségét. Egyáltalán nem voltak ők abban a szempontból különbek a tanítványoknál, hogy számítottak volna arra, hogy Jézus fel fog támadni. Ők sem látták át azt, hogy Jézus mire utalt például, amikor a keresztre feszítéséről és majd a feltámadásáról beszélt. De azt kétségtelen tény, hogy ők az elsők, ők az utolsók, akik ott hagyják Jézus testét, és ők az elsők, akik mennek a hét első napján, és megkenik a, vagy meg szeretnék kenni a holttestet. Amikor meglátják, hogy nincs a sírban Jézus, akkor nagyjából kronológiailag az történhetett, hogy elszaladtak először a tanítványokhoz, és akkor jön ugye Péter és János, ők is benéznek a sírba, és látják, hogy nincs ott a lepel. Illetve csak a lepel van ott, tehát nincs ott Jézusnak a holtteste. És ekkor, nagyon érdekes, Péter és János egész egyszerűen, én itt megdöbbentem, amikor olvastam, bár sokat szor olvasom, hazamentek. Ugye Péter válaszolt egyszer úgy Jézusnak, hogy Uram, kihez, ugye Jézus kérdezi, hogy ti is elhagytok-e engem, amikor nagyon kemény beszédeket mondott Jézus, és elég sokan elhagyták, és megkérdezte a 12-t, hogy ti is elhagytok engem. És Péter azt mondta neki, hogy Uram, senkihez nincs hova mennünk, örök életbeszéde van nálad, és nincs más hely, ahova mehetnénk. És most mégis tulajdonképpen annyit ír a Biblia, hogy haza mentek. De Magdalai Mária teljesen egyedül ott marad, neki tényleg nincs hova mennie, és nem is akar máshova menni, bár ugye azt hiszi, hogy Jézus meghalt, inkább a halott Jézus sírjánál marad, mert ő tényleg nincs hova menjen. És ez nagyon érdekes dolog, hogy Magdalai Mária annyira a megtérése után, miután Jézus kiűzte belőle a démonokat, annyira odaszánta magát Jézusnak, és annyira elkötelezte magát, hogy tényleg nem volt más. Gyakorlatilag minden idejét, minden energiáját, biztos, hogy rengeteg pénzét arra szánta, hogy Jézust kövesse. És most, amikor Jézus látszólag halott, akkor sem tud a szituációval mit kezdeni. Neki csak Jézus volt. És ez nagyon felelőtlennek tűnik talán, vagy nagyon bátornak, a mai világban pláne elképzelhetetlennek, hogy valaki ennyire ne tudjon mit csinálni Jézus nélkül, de azért elgondolkodtató, hogy ő tényleg mindent Jézusba fektetett bele, és nem volt neki más, és szerintem ez a hozzáállás példaértékű. És talán, nem akarok tippelgetni, hogy miért neki jelenik meg először a feltámadt Jézus, de talán ez is benne lehet. Szóval amikor Mária egyedül marad a sírnál, és látja azt, hogy sehol senki, se egy holttest, talán kijön rajta minden feszültség, és elkezd sírni. És akkor jelenik meg két angyal először a sírban, és megkérdezik Máriát, hogy miért sírsz. És Mária talán annyira maga alatt van, vagy annyira össze van zavarodva, hogy teljesen közvetlenül elkezd beszélgetni a két angyallal, és egyelőre nem érti azt, hogy ez mekkora jelentőségű esemény, és csak válaszol a két angyalnak, hogy hát azért, mert elvitték az Úr testét. És a két angyal válaszol neki, majd mi, nem is pontosan úgy írja az ige, hogy amikor Mária válaszol, akkor hátrafordul, és akkor látja meg Jézust. De még akkor sem tudja, hogy Jézust látja, hanem azt hiszi, hogy a kertész, és vele is elbeszélget, hogy hát elvitte az Úr testét valaki, és hogyha te voltál, kérdezi a kertésztől, akkor hozd vissza, vagy mutasd meg, és én visszahozom. És Mária, nem tudom, hogy milyen lelki állapotban lehetett, de biztos, hogy nagyon maga alatt volt. Gondolom, fáradt volt, gondolom az egész stressz, ami Jézus halálával járt, őt érintette az egyik legmélyebben, pláne megint azt tudom mondani, nőként valószínűleg érzékenyebb volt ezekre a kérdésekre, és ugye még azzal betetőzve, hogy ő mindent Jézusra tett fel, illetve mindent Jézusba fektetett bele, azzal együtt is elveszített mindent, és kicsúszik a lába alól a talaj, és akkor teljesen össze van zavarodva. Amikor viszont Jézus nevén szólítja, az olyan, mint egy varázsszó, hogy visszatér belé az élet. És hirtelen annyi kell, hogy Jézus a nevén szólítsa. Azt mondja neki, hogy Mária. És ez az egy szó, ez elég ahhoz, hogy Máriába visszatérjen az élet. Hirtelen összeálljon a kép, rájöjjön arra, hogy Jézussal beszél, és úgy szólítja már meg, hogy Mester. És gyakorlatilag Máriát kétszer szólította így nevén Jézus. Egyszer, amikor kiűzte belőle a hét démont, és a megtérés, akkor mondhatjuk, hogy szimbolikusan nevén szólította. Majd amikor Mária teljesen úgy tűnik, hogy elveszít mindent, és nagyon maga alatt van, akkor Jézus megint ott van, és megint nevén szólítja. Most már nem csak szimbolikusan, hanem ténylegesen, és ez helyre tesz mindent. És Mária mindent belefektetett Jézusba, mindene Jézus volt, és az, hogy Jézus viszonozza ezt a szeretet kapcsolatot, hiszen mennyivel jobban, mivel mással lehetne ezt jobban kifejezni, mint hogy a nevén szólítja, és tudja, hogy ki ő. És ez a szimbólum, ez egyébként is nagyon jelentős a Bibliában is. Amikor a nevén szólítja Jézus, akkor Mária gyakorlatilag azt értette meg, hogy igen, minden, amit belefektettem Jézusba, azt Jézus viszonozta. És ez nem egy oldalú kapcsolat, hanem egy mérhetetlenül bensőséges szeretet kapcsolat magával, az Isten fiával. És amikor Mária ezt megérti, akkor örömében talán a világból is kiszaladna, de Jézus azt mondja neki, hogy ne a világból szaladj, hanem a tanítványokhoz, és akkor elmegy a tanítványokhoz újra, és megmondja nekik, hogy nem ellopták a holttestet, hanem én találkoztam vele, és Jézus él. És így végül is Magdalai Mária az első, aki találkozik a feltámadt Jézussal. Mondom, nem akarok tippelgetni, hogy miért. Ez Jézusnak a saját döntése, illetve az atyának az akarata, az atyának a döntése volt, hogy miért éppen Magdalai Máriának jelent meg Jézus. Lehet persze párhuzamokat vonni, vagy lehet egyes okokat felsorolni, talán azért, mert tényleg ennyire belefektetett mindent Mária, vagy azért, mert ő maradt ott a sírnál akkor is. Lehet azt is mondani, hogy ez talán egy szimbólum, hogy Jézus előtt nincsen férfi és nő között különbség, és ő ugyanúgy fontosnak tartja a nőket is, mint a férfiakat. De nem szeretnék határozottan állást foglalni, mert nem kaptam erről kijelentést. Az biztos, hogy Magdalai Mária az első, és aztán nem is feltétlenül hisznek neki a tanítványok. Talán úgy fogalmazza a Biblia, hogy üres fecsegésnek tartották, ha jól emlékszem, üres fecsegést használ a Biblia, ezt a kifejezést, üres fecsegésnek tartották Máriának a Jézus él jellegű bejelentését, és nem is feltétlenül hiszik azt el, ami történt, vagy nem is mindannyian, és akkor aznap este jelenik meg Jézus a tanítványoknak is, és akkor már ők is találkoznak vele. Összességében már Máriától egy kicsit eltérve, Jézusnak a nőkkel való kapcsolata teljesen formabontó volt az ókorban. Ugye amikor a samáriai asszonnyal beszél Jézus, akkor olvassuk azt, hogy a tanítványok ugye bemennek a városba, és amikor visszatérnek, csak azt látják, hogy Jézus egy asszonnyal beszél, és elcsodálkoznak, megdöbbennek, hogy Jézus beszél egy asszonnyal. Nem volt szokás, gondolom én, asszonnyal szóba állni. Nyilvánvalóan teljesen máshogy álltak az emberek a nőkhöz akkoriban, és Jézuson elcsodálkoztak, hogy ő beszél asszonyokkal. De ott van például a házasságtörő asszony esete, amikor Jézus pártfogásába veszi az egyébként tényleg bűnös asszonyt, és nem érdekli azt, hogy hány magasrangú vallási vezető és egy bűnös asszony konfliktusában kell ítélnie, vagy döntést hoznia. Ő nem nézi azt, hogy most a látszat mit mutat majd. Ő azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek bűntelen. Magyarán ugyanúgy bűnösek vagytok, mint ti vallási vezetők, mint az az egy tényleg társadalmilag is elítélt asszony. Szóval Jézus számtalanszor bizonyította, hogy nem érdekli a látszat. Nem érdekli a protokoll, hanem nagyon is tudatosan Jézus szabályszegő volt. Sőt, időnként kifejezetten és tudatosan szegte meg azokat az előírásokat, amelyeket teljesen fölösleges módon a farizeusok raktak a népnek a nyakára. És ezzel bizonyította azt, hogy Isten előtt ezek a látszat dolgok nem csak hogy semmisek, és nem érdekli, de még el is ítéli. Tehát nem semleges Isten ezekkel kapcsolatban, hanem nagyon is elítéli a látszat viselkedést. És nagyon-nagyon keményen, szerintem már durván szól Jézus a farizeusoknak, amikor azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sír. Kívülről szép fehérnek tűntök, de belülről rothadó hullák vagytok. Én legalábbis nagyon bántva érezném magam, ha valaki ezt mondaná. És ez nagyon kemény kifejezés. Ugyanakkor tudta Jézus, és tudták a farizeusok is, hogy ez igaz. Szóval Jézus időnként csinált a korban furcsának tűnő, nem elfogadott dolgokat, és ebbe beletartozott az is, hogy a nőkkel ugyanúgy foglalkozott, mint a férfiakkal. És itt látjuk azt, hogy Jézus pontosan ellenkezője volt a meszelet sírnak. lehet, hogy többen megbotránkoztak azon, amit ő tett. Sőt, szerintem kifejezetten megosztó személyiség volt Jézus. Legalább annyi ellensége is lehetett, illetve furcsálója, megbotránkozó, benne megbotránkozó ember, mint ahány támogatója és pártolója. Ugyanakkor azok az emberek, akik valójában ismerték Jézust, és nem csak a látszatról ítélték meg, mint például Magdalai Mária, azok nagyon-nagyon ragaszkodtak hozzá. Vagy akár említhetjük a tanítványokat is. Tehát aki viszont valóban ismerte Jézust, az viszont nagyon-nagyon ragaszkodott hozzá, és az életét is hajlandó volt odaadni, mint ahogy a legtöbb tanítványnak végül erre is, vagy így is lett a sora. Úgyhogy mindannyiunknak van egy választási joga, egy döntési joga, hogy a látszatra adunk, és az embereknek próbálunk tetszeni, vagy magának a mindenható Istennek. És nem azt mondom, hogy lázadók legyünk, és kifejezetten keressük ezeket a formabontó dolgokat, de hogyha dönteni kell, és amikor a két lehetőség kizárja egymást, akkor azért azt hiszem, hogy mindannyian szeretnénk inkább Jézushoz hasonlítani, mint a meszelt sír farizeusokhoz. Nyilván ma már a 21. században a nőkkel való beszélgetés nem megbotránkoztató. Ugyanakkor van ezen kívül számos olyan protokolláris vagy látszat terület, ahol sokszor mi is farizeusok tudunk lenni. A világ ezen a téren nem sokat változott, ugyanúgy vannak, akik a látszatra többet adnak, mint a valóságra, mint a valódi jellemre. És ennek a legfőbb, legékesebb példája nagypéntek. Nagypénteken látszólag elbukott egy újabb vándortanító, megint jött egy 3 évnyi, egyébként érdekes szolgálatot maga mögött tudó ember, egy ácsfia, aki azt hitte, hogy szembe mehet a farizeusokkal és a korvallási hagyományával. De elbukott, keresztre feszítették, ott végezte, ahol a többi. Ugyanakkor, akik valóban ismerik Jézust, és akár a 21. században is valódi szeretett kapcsolatuk van vele, azok pontosan tudják, hogy ez nem a valóság, hanem ez csak a látszat. Mert valójában Jézusnak a kereszt halála az a világtörténelem legjelentősebb és legnagyszerűbb eseménye. És nem egy ácsfia, egy vándortanító elbukásáról szól, hanem arról, hogy egy szellemi csata eldőlt. A sátán és a démonok le lettek győzve, a halál le lett győzve, ez pedig nekünk azt jelenti, hogy örök életünk lehet. És ezt a látszat mögött nem mindenki látja meg. És ehhez bizony bízni kell, hinni kell abban, hogy ez valóban így történt. Ugyanakkor, ha valaki, akár mint Magdalai Mária, mindent beleöl az Istennel való kapcsolatába, és mindent feláldoz Jézus Krisztusnak adva magát, az vissza fogja kapni azt, amit Magdalai Mária is visszakapott, hogy Jézus a nevén szólítja. És amikor majd a mennyben ítélni fognak bennünket, akkor egyértelmű, hogy Isten ki fog állni mellettünk. És Jézusra nézve azt fogja mondani, hogy igen, te Horváth Zoltán vagy, és téged ismerlek. Ehhez persze nagyon nagy hit és bizalom kell, és szeretném, hogyha most azért imádkoznánk, hogy ez a hit, ez a bizalom meglegyen bennünk. Én szeretném egy imádsággal lezárni, de nyilvánvalóan, ahogy eddig is, bárki, akinek imádsága van, mehetünk Istenhez, és magunkban imádkozva is elmondhatjuk neki a gondolatainkat. És akkor utána Lacinak majd visszaadom a szót. Köszönöm neked, drága mennyi édesatyám, azt, hogy te törekszel a velünk való szeretett kapcsolatra, és lehet, hogy időnként arra nézünk, hogy mi a látható, és talán akkor elbizonytalanodunk, és nem vagyunk benne biztosak, hogy valóban létezel egyáltalán, és valóban lehet szeretett kapcsolatunk az egyáltalán bizonytalannak tűnő, létező Jézus Krisztussal. Ugyanakkor én hálát adok neked, hogy amikor így gondolkodtam, akkor megerősítettél, és amikor minden homályosnak tűnt, és úgy tűnt, hogy Jézus halott, legalábbis idézőjelben, akkor te felnyitottad a szemem, és megmutattad azt, hogy te elvetted minden bűnömet, örök életet adtál nekem, és még ha nehéz is, de ki kell tartanom, mert ez a valóság, és a látszat néha mást mutat, de nem ez a lényeg. Uram, tudom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen lelki válságok, és talán nem is csak egy, de hiszem azt, hogy te ezekben is meg akarsz bennünket tartani. Kérlek, hogy ilyenkor tudjunk emlékezni arra, hogy a látszat olyan sokszor mutat mást, de a hit az, ami megtart, illetve Jézus Krisztusnak a kereszt halála és az Atyának a kegyelme. Köszönöm neked, Uram, ezt a lehetőséget, amit nem tudunk kiérdemelni, amire nem tudunk rászolgálni, egész egyszerűen csak elfogadni tudjuk tőled, mert tudjuk azt, hogy nekünk kellett volna a kereszten meghalni, nekünk kellett volna a kínszenvedést átélni, de Jézus ezt átvállalta azért, hogy nekünk ne kelljen. Méretetlenül hálás vagyok ezért, és szeretném, hogyha az életem Jézusról szólna. Én is szeretnék olyan lelkesen és olyan hozzáállással Jézusra nézni, ahogy Magdalai Mária tette, mindent feltenni arra, hogy Krisztus szolgáljam, és nem azért, mert bármit visszaadhatnék neki, vagy törleszthetnék, hanem kizárólag hálából, és azért, mert te indítasz erre. Köszönöm neked, Atyám, hogy tőled függünk, és szeretnénk továbbra is tőled függeni. Az Úr Jézus Krisztus nevében köszönöm, hogy meghallgattál. Amen.